Belső fejlődés tematikus napunkon beszélgetést hallhatnak Kígyósi Őrs és Andrea párterapeutákkal. A riporter Sólyom Beáta. Az interjú első része következik.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a stúdióban Sólyom Beáta, és köszöntöm vendégeinket, Kígyósi Bozsó Andrea, Kígyósi Őrs, képzésben lévő pár- és családterapeutákat, a Két Igen Alapítvány alapítóit.
Köszönjük szépen mi is a meghívást.
Ma a szeretetről fogunk beszélgetni, arról, hogy van-e a szeretetben fejlődési lehetőség, létezik-e érett szeretet? Van-e éretlen szeretet? Ha van éretlen szeretet, tudok-e vele ártani? Hogyha van fejlődési lehetőség, hogyan tudok fejlődni? Mit tehetek azért, hogy minél jobban tudjak szeretni? Hát most így nyitásként megkínálok titeket egy ilyen hatalmas témával. Mi az, ami ebből így elsőként megszólít benneteket?
Mi több mint 10 éve foglalkozunk, először csak kiegyesekkel kezdtünk el foglalkozni, utána ennek mentén azt tapasztaltuk, hogy ez egy tanulható terület, hogy ennek mentén kezdtünk el mi is képződni, és igen, abszolút azt tapasztaljuk, és ezt is hirdetjük a velünk dolgozó pároknak, hogy igen, tanulható a szeretet, megfejlődni lehet benne, és hogy a kapcsolatért úgy tudunk tenni, hogyha erre figyelünk, és igen, ebben mi magunk is próbálunk fejlődni.
Ez nagyon izgalmas, hogy a szeretet tanulható. Nekem most van egy olyan érzésem, hogy ez a tanulás az anyaméhben kezdődik, de javítsatok ki.
Abszolút, igen, meg nyilván bejön itt a kötődés elmélet is, hogy ahogyan mi kötöttünk az anyukánkhoz, apukánkhoz, a hozzánk legközelebb állókhoz csecsemőként, azt visszük majd tovább felnőttként a párkapcsolatainkba. És a jó híra az tulajdonképpen, hogy ebből azért gyógyulni is lehet, úgyhogy lehet tanulni azt, hogyha esetleg rossz mintát kaptunk, akkor ezt felül lehet írni, ezt a mintát.
Igen, mint hogyha lenne zsigeri érettség, ez a fajta, nem is tudom, milyen érettség arra, hogy hogyan tudunk jól kapcsolódni. Ez az érzések szintjén, a tapasztalások szintjén, hogy milyen traumákat szedtünk össze, milyen mintákat kaptunk. De van egynek egy ilyen lexikális része is. És kifejezetten ez olyasmi, ami egy ilyen nagyon fontos területnek érzem, hogy tele vagyunk mítoszokkal, hamis képekkel arról, hogy hogyan szeretünk, hogyan lehet jól szeretni, mi az, amit a másiktól reálisan elvárhatok, és mi az, ami a fantáziámban van így kimondatlanul, elvárásként, például az ilyen leggyakoribb mítosz, amivel találkozunk, ezt így kísírnánk leginkább a rendelő ajtajára, hogy nincs gondolatolvasás. Tehát, hogy ez egy ilyen fantáziánk, vagy ilyen elvárásunk, vagy egy gondolatunk, ilyen kimondatlan kapcsolatromboló tényező a fejünkbe, hogyha a másik igazán szeretne, akkor anélkül tudná az én szükségleteimet kielégíteni, hogy én azt megfogalmaznám.
Tehát a mítosz az, hogy van gondolatolvasás, és ti azt írnátok ezért ki, hogy nincs gondolatolvasás. Nincs.
Meg, hogy egy szakmára is tanulunk. Tehát először 12 évet, aztán egyetemen vagy szakmát is több. Tehát, hogy egy évtizedig tanuljuk. És az meg, hogy a szerelem, a szeretet, a kapcsolatban levés az olyan evidensnek tűnik sok mindenkinek, hogy ez is egy, hát lehet tanulni, tehát hogy nem jön magától. Nyilván az anyaméktől tanuljuk, és a szüleinktől, meg a környezetünkben lévő emberektől ezt picikorunktól óta tanuljuk, de hogy felnőtt korban is.
És hogy nagyon izgalmas ez, hogy minthogyha lenne egy különbség a fejünkben, hogy azt mondjuk, hogy engem nagyon érdekel az agysebészet, de hogyha én hirtelen azt mondanám, hogy én szeretnék úgy agysebészettel foglalkozni, hogy valakinek a élő embernek az agyát fölnyitom, és hát majd meglátom, hogy mi merre van, és engem úgy ez így érdekel. Hogy erre azt mondanánk, hogy őrült vagy, ne csináld. Vagy hogy én, nem tudom, egy utasszállító gépet szeretnék vezetni, és akkor azzal kezdeném, hogy hát akkor de szép ez a sok gomb, beülök a pilóta fülkébe, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. De a szerelemről pont ezt gondoljuk, a szeretetről pont ezt gondoljuk, hogy ez zsigerileg, ösztönösen, majd kitapasztaljuk, majd menet közben rájövünk, majd tudjuk, hogy melyik kapcsoló gombot hogyan nyomjuk.
És most, hogyha én UFO-ként hallgatnálak téged, akkor nagyon meglennék rettenve, hogy ahhoz, hogy én szeretni merjek valakit, előbb be kéne iratkoznom egy szeretetiskolába, mert hogyha én ezt elkezdem embereken kitapasztalni, akkor én ott nagyon nagy károkat tudok okozni.
Hát ez a szeretetiskola tulajdonképpen az anyukánkkal kezdődik. És igen, van olyan, aki egyszer, ha nem kapunk a szüleinktől egyszerűen szeretetet, akkor igen, akkor onnan indul, hogy nem tudok szeretni.
Én nem jogosítványokat osztanék, hogy addig ne szeresd, amíg nem szerezted meg ezt az alapképzettséget, és nem tudom, legalább egy általános iskolát a szeretetből vagy a szerelemből jár ki. De azt gondolom, hogy nagyon sok szomorúságtól, önsebzéstől vagy mások sebzésétől tudnánk megóvni magunkat, hogyha sokkal többet tudnánk arról, hogy hogyan működik a szerelem. Olyan érdekes, én a szerelmet tudom jobban tetten érni, mert a szeretet az valahogy kevésbé artikulált, az úgy sok mindenben, tehát benne van a szeretet abban is, hogy főzök a gyerekemnek egy húslevest, de benne van az is, hogy leülök mellé és hallgatom. De hogy valahogy a szerelemről nagyon ilyen furcsa gondolataink vannak. Tehát az például ma már tudományos tény, hogy a szerelem szükségszerűen másfél-két évvel a szerelembe esés után el kell, hogy múljon. Tehát ez a romantikus szakasz a szerelemnek, amit szimbiotikus szakasznak hív a párterápia, hogy ez szükségszerűen vége kell, hogy legyen másfél-két éven keresztül. Ez egy bódult, módosult tudatállapot, amiben az ember képtelen évtizedeken keresztül létezni. Egyébként ez egy patológia is, amivel foglalkoznunk kell, hogyha valamelyik párkapcsolat hosszú-hosszú éveken keresztül szimbiotikusba ragad.
Ez az a rózsaszín köd, azaz, amikor össze vagyok a másikkal olvadva, amikor az én és te külön nem létezik, csak
így
a mi.
Mert hogy ennek ez a teljesen összemosódottsága, hogy igazából, hogyha minden ilyen így szerelmesek lennénk éveken keresztül, akkor nem tudnánk munkába járni, akkor nem tudnánk ellátni a feladatainkat. Tehát, hogy szükségszerű, hogy elkövetkezik az összemosódottság után a differenciálódás. Csak az emberek többsége azt gondolja, hogy szerelembe esni nagyon jó, módosult tudatállapotban lenni nagyon jó, keresem azt a speciális érzést, amikor pillangók repkednek a hasamba, és azt sem tudom, hogy hol vagyok, mi vagyok, de hogy itt van a bögréje, ó, ez a bögre, ebből reggel ivott egy kávét, ó, ebbe a pulcsiába benne van az illata, akkor szagolgatom az illatát, de hát hol az életed? Mi a célod az életeddel? Tehát, hogy abban nem fér bele. És hogy a differenciálódásnak pedig az a feladata, hogy oké, nagyon szeretlek, de végül is azért vannak közöttünk feszítő különbségek, és meg kell tanulni ezzel együtt élni. És hogy ilyenkor, amikor a párok beérkeznek a differenciálódás szakaszából, azt mondják, hogy ja, én nem találtam meg az igazit. Ja, hogy igazából nekem az igazit kell tovább mennem keresni. Mert ugye elmúlt ez a speciális érzés.
Viszont pont a hosszú távú kapcsolatnak meg pont az a feladata és célja, hogy ebből a differenciálódásból hogy tud újra közeledés lenni. Tehát, hogy ezt a nehéz meglépni, hogy ott igenis egy tudatos döntés kell ahhoz, hogy de én mégis a másik mellett döntök, a másik felé fordulok, és újból én saját magam döntése alapján kezdem újra fölépíteni azt, hogy igen, mi együtt vagyunk, igen, mi teszünk a kapcsolatért.
Tehát a differenciálódás az a szakasz, amikor így levesszük a hátizsákunkat, és elkezdjük nézegetni, hogy nézd, én ezt hoztam otthonról, te azt hoztad otthonról.
És ilyenkor jönnek a nagy konfliktusok.
Ez nem illik össze.
Bizony.
Igen.
És ilyenkor konfliktusba kerülünk, mert ő tök mást hozott a hátizsákjában, mint amit én hoztam.
És ilyenkor van az, amikor azt mondom, hogy egyáltalán nem akarom, hogy olyan legyél, mint az anyád, vagy egyáltalán nem akarom, hogy úgy viselkedj, mint az apád, mégis látom rajtad, hogy úgy viselkedsz, hagyd már abba. És akkor ennek a feszültsége, ennek a vitái, hogy akkor én ilyet választottam, igazából lehet, hogy a kapcsolatunk kezdetén pont az volt vonzó benned, ami most végtelenül irritáló. És hogy ezeket küzdjük végig, és ezt valahogy nem tanítjuk meg, nem beszélünk arról. Én nagyon-nagyon hálás vagyok a házas hétvégének, a Magyar Házas Hétvége mozgalomban tapasztaltuk mi igazán meg ezt, hogy párok beszélnek arról, hogy milyen eltávolodni, és milyen utána tudatosan tenni azért, hogy újból közel kerüljünk. Hogy 20-30-40 éve házas párok beszélnek arról, hogy milyen volt szerelembe esni, milyen volt ennek az örömébe, ebbe a lilaködbe lebegni, és utána lezuhanni a valóságba, hogy én nem ilyen házasságra, én nem ilyen kapcsolatra számítottam, hogy valahogy ez nem olyan, amit én akartam. És milyen utána napról napra küzdeni azért, hogy de én melletted döntöttem, meg akarlak tanulni jól szeretni. Olyan könnyű lenne ezt tényleg segíteni, csak mesélni egymásnak erről, hogy ez van, ez természetes, ez nem annak a jele, hogy te nem találtad meg az igazit, és valahol az univerzumban kell lenni egy igazinak, aki ösztönösen, automatikusan minden jó lesz vele. Nem, ez csak a szerelembeesés szakasza, ez a szimbiotikus szakasznak az érzése. Olyan nincs, hogy valakivel mindenben kompatibilisek leszünk, minden vitánk azonnal megoldódik. Szükségszerű, hogy különböző emberek találkoznak, és különböző emberek vállalnak közösen gyereket. Tehát, hogy ez genetikai sokszínűséget is segíti. Tehát, hogyha én csak az én saját genetikai másolatommal élnék együtt, hát nem segíteni a társadalmi sokszínűséget.
Mi kell ahhoz, hogy itt a differenciálódás szakaszában ezeket a konfliktusokat megtanuljuk jól kezelni, hogy egyáltalán túléljük, mint pár a differenciálódás szakaszát, és tovább léphessünk?
Hát itt jön a tudatosság, hogy jó arról egyáltalán tudni, hogy ez teljesen normális, hogy van ilyen, hogy nem az az elvárás, hogy mi évtizedekig a rózsaszín ködbe legyünk, hanem igenis az teljesen minden kapcsolatban eljön az, hogy ránézünk arra, hogy jé, különbözőek vagyunk, és jé, ebből bizony egy csomó konfliktus adódik, mert máshogy viselkedünk, mert más dolgokat hozunk a családunkból, mert más az, ami egyáltalán fontos, és hogy rá lehet csodálkozni arra, hogy jé, tehát erről ezt gondolod, meg ezt csinálod, hogy ez miért van, és te ezt miért így csinálod, hát én ezt tök máshogy csinálnám.
Tehát eleve az kell, hogy én továbbra is kíváncsi legyek a másikra.
Így van.
Amíg területeket most így megmutat magából, azt bátran felfedezzem, ő is fedezze föl az én területémet, és erről folyamatosan beszélgessünk.
És igen, itt jön a kommunikáció, így van, hogy erről nagyon sokat kell beszélgetni, mert ezt nem fogja a másik máshogyan megtudni, hogy egyáltalán én miért viselkedem így, mik az én eredeti családomnak a szokásai, amiket én teljesen evidensnek gondolok, hogy hát ez így van, de nem, ez nem így van, a másik meg tök máshogy gondolja, meg más szokásokat, meg más hiedelemrendszert, meg más teljesen viselkedéseket hoz magával.
Hát, hogy nagyon naív kérdés, de hogy egy átlagos párnál hány év, amíg a két külön hátiságból közös hátiság lesz.
Én erre azt szoktam mondani, hogy szerintem ez hullámzó, tehát hogy ez soha nem ilyen lineáris az egész, hogy megvolt a szimbiotikus szakasz, aztán nem tudom, van 4-5 év differenciálódás, aztán meg majd jön az újraközeledés, hanem ez folyamatosan vissza-vissza. Tehát ez egy inkább ilyen kör, vagy ilyen spirál, ami tud lefelé is menni, tehát tud ez egy negatív spirál is lenni, hogy belemegyünk abba, hogy akkor egymás agyára megyünk már a konfliktusokban, de tud egy felfelé menő spirális lenni, és tudjuk építeni egymást azáltal, hogy vagy a kapcsolatunkat építeni azáltal, hogy különbözőek vagyunk, és hogy megküzdjük ezeket a különbözőségeinket. Tehát, hogy ez nem mondható, hogy ez nem tudom, ez átlagban nem tudom 3-4 év, hanem ez újból és újból visszatérünk néha akár a szimbiotikus szakaszba is, akkor újra differenciálodunk, majd újra közeledünk. Tehát, hogy ezek nem ilyen rigid időben sem, meg viselkedésben sem.
A hétköznapok zakatolásában, ahogy így munkába járunk, gyerekeket nevelünk, etetjük őket, akkor ők mondják, hogy fúj, ők ezt mondjuk most mond nem kérik, akkor sokszor érzem a közöttünk lévő feszültséget, hogy hát, hogyha te jobban nevelnéd, vagy jobban főznél, akkor most nem kéne vitat, stb. Hogyha veszünk egy nagy levegőt, és elmegyünk kettesbe akár csak sétálni egyet, még jobb, hogyha egy randi estét töltünk együtt, még jobb, hogyha egy randi hétvégét, még sokkal-sokkal jobb, hogyha esetleg meg tudjuk tenni azt, hogy jó néhány napra kettesbe vagyunk, akkor én újból vissza tudok kerülni a szimbiotikus szakaszba, hogy megérzem azt, hogy hú, de jó, hogy mi együtt vagyunk, hogy mennyi dologért hálás vagyok, hogy te vagy a társam. És hogy talán a differenciálódásban, hogyha használati útmutatót adnék, akkor én azt mondanám, hogy nagyon kéne azt tanítani, hogy jó vitatkozni. Tehát, hogy jó megérteni azt, hogy mi az idegesítő bennem. Tehát, hogy én nem látom magam kívülről. Jó lenne annak a talaján meghallani ezeket a mondatokat, ami a másik szerető féltésből mond, mert ő igazából össze van velem zárva. Ő neki 20-30 évig kell, hogy velem jól legyen. Ő féltő, szerető szándékkal mondja, hogy hát figyelj, őrs, olyan furcsán ráksz. Nem kéne becsukni a szádat, amikor ráksz, és akkor nem hallgatnánk. Tehát, hogy ez lehet, hogy a haverjainknak, amikor néhány órára együtt vagyunk, egyáltalán nem érdekes, hogy a munkatársaink hierarchia miatt úgyse szólnak, de hogy a drága feleségünknek el kell viselni ezeket a furcsaságainkat, és hát mennyi ilyenünk van. Hogy ezekben a vitákban nagyon jó lenne, hogyha minden egyes vita kezdetén ki lenne mondva, hogy én nagyon-nagyon szeretlek, és a kapcsolatunk biztonságának talaján mondom mindazt, amit mondom, hogy látom, hogy ordítozol ahelyett, hogy elmennél egyet sétálni, és utána végig gondolod, hogy mi az, ami most feszültség, és mi az, ami... Tehát, hogy annyi tudnánk segíteni egymásnak, hogyha azzal kezdenénk minden egyes vitát, hogy én nagyon szeretlek, a kapcsolatunk a legfontosabb, ehhez képest ez a vita tök lényegtelen, azon szeretnék veled dolgozni, hogy te is jobban legyél velem, én is jobban legyek veled.
Vagy ha nem is a vita elején van ez kimondva, mert azért akkor nagyon nehéz, de legalább legyen egy olyan pontja a vitának, hogy elérkezünk oda, ahol kimondjuk, hogy mindezek ellenére azért én melletted döntök, meg szeretlek téged. Nekünk is volt ilyen vitánk, emlékszem, egyszerűen nem tudtunk dűlőre jutni, mert nem volt megoldása, mert nem minden vitának van megoldása egyszerűen, és ott tényleg ilyen egymás fejéhez vágtunk már mindenfélét. És akkor elmentünk egyet sétálni, és emlékszem, hogy tök csöndbe voltunk szerintem egy órát, de utána elkezdtük, tehát hogy pont ilyen mentő övként kitaláltuk, hogy jó, most ilyen nagyon iskolás módon elkezdünk egy jó tulajdonságát sorolni a másiknak. És mentünk az erdőbe, és az eleje kegyetlen nehéz volt, hogy én most tök mérges vagyok rá, de most arra kéne koncentrálnom, hogy egyébként mi a jó benne, és aztán egyszerűen átfordult, és végül több órát végigbeszélgettünk, és mondtuk felváltva, hogy mit szeretünk egyébként a másikban, és ez az egésznek úgymond az élét elvette, hogy mi egyébként most tök dühösek vagyunk egymásra, mert nem tudunk megoldani valamit.
Itt se tudtátok gondolom megoldani,
nem,
de hogy
nem volt mégis megoldása.
Újra közel tudtatok egymáshoz kerülni. Mi jegyes oktatáson azt tanultuk, hogy a házastársi konfliktusok 65-70% olyan, amit nem lehet megoldani. Tehát olyan ellentétek, amiben itt soha nem fogunk közeledni.
Nem mondanám, hogy soha. Pont újabb és újabb fölismerésünk az, hogy így meglepjük egymást, hogy te ezt néhány évre teljesen más mondtál erről.
Ez jó hír.
De hogy jellemzően azért nagyon nehéz alapszinten változnunk. Inkább az az érdekes, hogy mennyire áthangulódik a saját történetmesélésünk, akár magunkról, akár a másikról, hogy nagyon kevés kell ahhoz, hogy ugyanazt a dolgot pozitív színben meséljük el, miközben nagyon sokszor a kapcsolat feszültségeiben, a hétköznapok zakatolásában az a narratíva kezd a fejünkbe összeállni, hogy ha te máshogy működnél, akkor én sokkal boldogabb lennék. Ha nem te lennél a társam, akkor sokkal boldogabb lennék. De igazából mi mindig azzal szoktuk kezdeni akár a kapcsolatuk végén fontoló terápiára kerülő párokkal is az első beszélgetés, hogy meséljétek el részletesen, hogy hogyan estetek szerelembe. És a másfél óra végére, amit eltöltünk ezzel a korai szakasznak a fölidézésével, és nagyon részletesen vagyunk kíváncsiak arra, hogy mi vonzott benne, mi az, ami tetszett benne, mi történt azon a pillanattól, miről beszélgetetek, hogyan érezted magad, hogy ebbe való visszautazás, ennek az újra elmesélése, ennek az örömének a felfedezése, hogy jé, mi voltunk ebben a szakaszban, ez teljesen áthangolja őket is. Hogy nagyon-nagyon kell ez az erőforrás gyűjtés minden egyes kapcsolatban, mert igazából sokszor úgy vagyunk, mint a székely emberek, hogy hát egyszer mondtam már, hogy szeretlek, majd szólok, hogyha változik. De hogy talán ez a ilyen kapcsolat higiénének az egyik alapvetése, hogy minden nap öleld meg a párodat. Minden nap mondd ki, hogy miért vagy hálás. Minden nap fogalmazd meg, hogy miért érzed, hogy ez a kapcsolat nagyon jó neked. Miközben ez, meg az, meg amaz, meg emez nagyon-nagyon irritál és feszültséget okoz, és eleged van belőle, és leginkább elmennél otthonról.
Nagyon fontos, hogy hol van a fókusz. És hogyha jól értelek, hogyha az elvárásaimon van a vádakon, akkor egy negatív spirálba fogunk kerülni, egyre inkább távolodunk egymástól.
És ilyenkor jellemző az, hogy kifelé kezdünk el panaszkodni. Tehát már azt mondjuk, hogy a másik meg se hallja azt, ami nekem nehéz, ami engem akár a munkahelyen nem is vele kapcsolatban leterhel, de végképp azt nem lehet elmondani, hogy vele kapcsolatban mi a nehéz. És akkor lesz egy olyan, mondjuk egy feleségnek egy barátnő, aki hogyha jó barátnő, akkor azt mondja, hogy hát nagyon értelek, és nagyon szörnyű, amiben vagy. De hogyha még jobb barátnő, akkor azt fogja mondani, hogy hát ez a férfi nem érdemel meg téged. Ehelyett nagyon javasoljuk, hogy párban panaszkodjunk. Nekünk is nagyon
párként
jó, hogy van olyan baráti házaspárunk, akik ismernek minket, és vissza tudják mondani, hogy figyelj, Örs, te néhány hónappal ezelőtt, vagy néhány évvel ezelőtt egyáltalán nem így mesélted ezt. És emlékszel arra, hogy ezt gondoltad, meg azt gondoltad, miközben én mondjuk önteném ki azt, hogy mi a bajom az Andival, és mit kéne másképp csinálni ahhoz, hogy én boldogabb legyek. Mert akkor ez a feszültség és a megoldási lehetőség is ebben a kapcsolatban marad, hogyha párban, párként, pároknak panaszkodunk. Nagyon-nagyon kártékony, amikor elkezdünk kifelé panaszkodni, és a másik már azt se tudja, hogy mi történt, hogy mi az, ami miatt nem tudunk már hónapok óta beszélgetni.
Ha jól értelek, itt arról is van szó, hogy egyre kevésbé bízom meg a házastársamban, és keresek külső bizalmasokat, és ugye a házasságom alól így észrevétlenül egyszerűen a házastársammal együtt így kihúzzuk a bizalom talaját.
Hát, mert hogy azt tapasztalom, hogy igen, hogy a másik már meg se hallgat, akkor keresek valakit, aki meghallgat, de közben tényleg átkerül a fókusz arról, hogy egyébként szeretem, és persze bajom van vele ez meg az, de már ott van a fókusz, hogy mennyi bajom van vele, és nem. És nagyon ilyen megrendítő látni, amikor feladunk egy ilyen feladatot mondjuk párterápián, hogy, hogy fogalmazz meg egy-egy hálát a másiknak. És ilyen nagyon-nagyon alapvető dolgokat mond el a pár egymásnak, nem tudom azt, hogy mennyire hálás vagyok neked, hogy családfenntartóként ennyi munkát végzel. Vagy ugyanezt fordítva, hogy nagyon hálás vagyok neked, hogy a családért ennyi munkát, házi munkát végzel. Tehát, hogy nagyon alapvető dolgokat, és hogy könnybe lábad a szemük a pároknak. Egy ennyire egyszerű mondattól, hogy egy ilyen hálát megfogalmaz a másiknak.
És a másik meg azt érzi, hogy hát hogy a házastársam engem értékel, engem
így
elismer,
van,
engem
van.
Látja, hogy mennyit dolgozok a családért.
És hogy ez, hogy ezt nem mondjuk ki a hétköznapokban a másiknak, és hogy egy ennyire egyszerű feladattal is mekkora hatást lehet elérni.
És még egyszerűbb, mi a két igenben, mint preventív programként csinálunk egy nagyon érdekes kommunikációs kísérletet mindig a párokkal, hogy azt adjuk föl feladatnak kommunikáció témakör kapcsán, hogy vegyetek elő egy nem túl konfliktusos, de azért feszültséggel teli témát közöttetek, amiről volt már beszélgetésetek, de ne legyen ez a legfájóbb történetetek. És az, aki kevésbé beszédes a kapcsolatotokba, ezt döntsétek el előtte, hogy melyik őtök az, aki jellemzőbben a kapcsolat témáját fölhozza, aki többet beszél, aki beszédesebb, aki kezdeményezi a kapcsolatról való beszélgetést, hogy a csöndesebb, aki kevésbé beszédes, kezdjen el erről a témáról 5 percig beszélni. Míg a másiknak annyi csak a feladata, hogy hallgassa meg. Nem szól közbe, nem kérdez, nem véleményez. Hogyha lesz benne csönd, akkor lesz benne csönd. De hogy 5 percig csak a kevésbé beszédes fél beszéljen. És amikor letelik az 5 perc, akkor a eddig hallgató félnek annyi a feladat, hogy minél részletgazdagabban, amennyire csak tudja, pontosan, szóról szóra ismételje vissza, hogy mi az, amit hallott. És aztán szerepcsere. És miután szerepcserében, tehát az, aki eddig hallgatta, ő beszél, és a másik visszamondja, hogy ezután kérjük őket, hogy beszélnek erről az élményről. És egyöntetű az az élmény, hogy átdrótozza ez az ő gondolkodás. Jé, a másik meghall engem. Mert hogy a hétköznapok beszélgetéseiben jellemzőben az, aki beszédes, ő nem adja meg a másiknak azt az élményt, hogy ő is elmondhatja, hogy mit gondol, hanem már jön a következő kérdés, már jön a következő gondolat.
Ha van egy kis csönd, akkor ő már rögtön valamit mond rögtön.
Tessék. És hogy ebben a feladatban megjön az a tapasztalás, hogy jé, nem csak hogy meghall, hanem jé, érti is, és hogy ez megteremti azt a bizalmat később, hogy akár nehezebb témákat is el lehet mondani, és lehet akár elviselni azt is, hogy most csönd van. Hogy most a csönd, az annak is van jelentősége, jellemzőbben az árkozottabb embereknek idő kell ahhoz, hogy a saját én állapotaikat megtalálják.
Hálásan köszönöm, hogy befáradtatok ide a stúdióba.
Mi is köszönjük
szépen, mi is a beszélgetést.
Belső fejlődés tematikus napunk kapcsán beszélgetést hallhattak Kígyósi Őrs és Andrea párterapeutákkal, akiket Sólyom Beáta kérdezett. A beszélgetés első része hangzott el. A második részt 14 óra 30 perctől folytatjuk. Maradjanak velünk!
Hírek.
Elhunyt Lukács László piarista